Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Pasori Ifjúsági Istentiszteleteknek a második évadjának is második alkalmán. Isten igével hadd köszöntsek mindenkit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.
Imádkozzunk! Uram, olyan hálás a szívem, hogy újra összegyűjtöttél bennünket itt. Köszönöm, hogy te itt vagy közöttünk, és egybe gyűjtesz, hogy megáldasz minket, hogyha itt vagyunk, mert azt mondtad, hogyha ketten vagy hárman összegyűjünk, te itt vagy közöttünk. Hálás vagyok, hogy ma este elhoztál minket. Kellek ad, hogy igédet megértsük, és hogy amit te nekünk szánsz, azt meghalljuk, és szívünkbe zárjuk, és azután megcselekedjük, és így legyen áldott, kérlek, ez az Isten tisztelet, hogy te áld meg az ige hirdetőt is, és mi lássuk ennek az örömét, és dicsőíthessünk téged. Amen.
Nagyon röviden szeretnék bemutatkozni, aztán szintén röviden elmondani, hogy én hogy választottam pályát, ez nem lesz túlságosan követendő példa, és aztán az én pályaválasztások óta összeszedett rengeteg bölcsességemnek egy szeletét szeretném elmondani, amelyeket sok szempontból saját hibáimból gyűjtöttem össze, másrészt meg, és akkor már is beleereckélnék a bemutatkozás részébe a munkám kapcsán. Cseri Andrásnak hívnak, és középiskolai tanár vagyok Gödöllőn, az ottani református líceumban. Ott tanítok történelmet, most már ez a 9. évem. És hát így van szerencsém évről évre visszatérő mód tapasztalni a pályaválasztásnak minden örömét és keservét. A középiskolai évek során azt hiszem, hogy ez utóbbi van többségben. Az én pályaválasztásom úgy történt, hogy amikor nekem kellett jelentkeznem, akkor még március 1-je volt a lapok beadási határideje, nem úgy, mint tegnap előtt 15-én pénteken, és hát én megmondom őszintén, hogy február 27-én jutottam el arra a fölismerésre, hogy ugye, ha másnap föl kell adni postán a lapokat, ezért összeült a családi tanács 27-én este, és kiszórtuk azokat, amik semmiképpen nem jöhetnek szóba, maradt így is több, mint amennyit be lehetett írni, és akkor na de fiam, hát azért valamit csak gondolkoztál már, hogy mégis mit írnál be gondolatoknak engedve. Hát beírtunk valamit, ahova természetesen nem vettek föl, mert hát azért ilyen rákészültséggel, meg nekidurálással az illúzió is lett volna. Így aztán lett egy szabad évem az érettségi után, és azért én mind a mai napig hálás vagyok egyébként, és már itt szeretném nagyon aláhúzni azt a véleményemet, hogy egyáltalán nem kudarc, hogyha valakit az érettségi után nem vesznek föl. Én ismerek olyat, aki nem is jelentkezett az érettségi után sehova, és az az egy kihagyott éve, és az én egy kihagyott évem, miért én mind a mai napig hálás vagyok, és tudom, hogy ő is az, és nagyon sok olyanra volt akkor lehetőségem elvégezni, akár munka, akár nyelvvizsga és egyebek, amikre azóta sem jutott így idő. Úgyhogy én így választottam pályát, a szó ilyen értelmében, azért még ennél mélyebb gondolatokat is megpróbálok majd mondani. A másik élményem pedig tegnap előtti csütörtöki, amikor az egyik végzős diákom félrehívott és megkérdezte, hogy ő akkor most tehet-e emelt szinten történelmi érettségit vagy sem. És én mondtam, hogy hát miért ne tehetnél, érzel-e magadban annyit, hogy ez szerinted sikerülni fog, mire ő a teljes elbizonytalanodásról tett tanúbizonyságot, miszerint fogalma sincs, hogy képes-e vagy sem, csak azt tudja, hogy ez élete legfontosabb döntése, és hogyha nem tesz emelt szintet, akkor az egész életét elszúrja, ha emelt szintet tesz, akkor lehet, hogy egy jobb élete lesz. Ez szó szerint idézett, mert ez annyira szívem vágott ott, hogy ha emelt szintet teszek, akkor lehet, hogy egy jobb életem lesz, így ezzel a germanizmussal, hogy tényleg egészen megesett rajta a szívem, és végülis én engedélyeztem neki, hogy emelt szintet tegyek, nem meggyőződésből, de hát legalábbis szerették majd érte imádkozni, mert amúgy az ő esetében arra nagy szükség van. Szóval nagy drámát csinálnak ebből sokan, és én nem szeretném kizárólag a érettségire leszűkíteni mindezt, és az követő pályaválasztásra, arra, hogy ki, hogy hova menjen tovább, akár érettségi után, akár mondjuk munkavállalással kapcsolatban, arra én nem fogok válaszolni, ezt itt most rögtön megígérem, és soha senkinek sem szoktam válaszolni. Az osztályomba járó diákoknak sem mondom meg soha, ebből sem, hogy hova adja be a papírját és hova nem. És úgy érzem, hogy ez nem valami felettébb nagy képviség, hanem egész egyszerűen nem vagyok hajlandó fölvállalni azt, amit mindnyájunknak magunknak kell végső soron eldönteni. Ha szempontokat tudok adni, akkor annak örülök, és mindenek előtt egy igét szeretnék felolvasni, amit nem szeretnék hosszosan magyarázni, de a végén is azért visszatérni hozzá. Ez az én pályaválasztással kapcsolatban legbátorítóbb igém, ami nekem már többször nagyon jól esett, és nagyon nagy bíztatást találtam benne. Ez pedig a Példabeszélek 4.18, ahol azt olvashatjuk, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. És ebben én sok minden egyéb mellett pontosan annak örülök, ami sok szempontból ellene megy a pályaválasztással kapcsolatos nagy homályoknak, hogy biztosak lehetünk abban, hogy az igaz embernek világos ösvénye van, és nekem nagyon kedves ez a harmadik sora, hogy mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig, tehát, hogy igenis olyan Istenünk van, aki egészen világossá tudja tenni a mi utunkat, esetünkben az ösvényünket, ha tetszik, a legvilágosabbá, ugye délnél világosabb nincsen, ott minden egyértelmű, ott mindent megvilágít, ha maradunk a képnél a nap, és ott nem marad semmi homályban. És ha másban nem, ebbe tessenek belekapaszkodni, és én hiszem azt, hogy ez nem csak a példabeszédek idején volt igaz, és nem csak keresünknek, vagy néhányunknak az esetében, hanem mindnyájunk esetében igaz ez, akármilyen pályaválasztás, vagy hogy a meghirdetett címnél maradjunk, pályamódosítás előtt vagy közben áll valaki. Három fejezetre szedtem szét a mondandómat. Az elsőben három olyan szempontot szeretnék megemlíteni, amivel mindnyájan találkozunk, és amelyek megzavarnak minket, vagy megzavarhatnak minket a pályaválasztás során. Az első a félelem, a második a tanácstalanság, a harmadik az álmok, illetve a tervek, amik ugye nem mindig fedik egymást. A második pontban néhány olyan hívő alapot szeretnék elmondani, ami ha talán megint nagyképűen hangzik is, de szerintem olyan gondolatok, amelyekhez hívő emberként mi bátran ragaszkodhatunk, és sok szempontból helyre tehet minket, és megint csak bátoríthat. A harmadikban pedig néhány gyakorlati szempontot, hogy mivel tudjuk esetleg elősegíteni azt, hogy világosabban lássuk a helyünket, meg az ösvényünket. Mik kavarognak az ember fejében, hogyha a pályaválasztáson gondolkozik? Én, még hogyha nem is jó pedagógilag, de mégis a félelmet tettem első helyre, mert én ezt látom a legtöbbeknél, magamban is, megmondom őszintén, hogyha visszanézek, hogy az első gondolat az, hogy csak ne is foglalkozzunk vele. A középiskolásoknál lehet azt a hozzáállást észrevenni az utolsó év folyamán, hogy lehet, hogy odáig szívből gyűlölték az iskolát, tanárostól, osztályostól, mindenestől, de amikor egészen biztossá válik, hogy ez már az utolsó év, és nem lesz több, akkor sokakból kifakad, hogy akkor még az iskolát is képes vagyok megszeretni, csak hadd maradjak itt még egy-két évig, mert tulajdonképpen nem rossz, szerintem összemelegettünk, már így összeszoktunk, akkor jó lesz ez így, és akkor odázzuk el a dolgokat addig, ameddig csak lehet. Amúgy is mindenki hónapok vagy esetleg évek óta azt kérdezi, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és hova adod be a papírodat, és ha azt elvégzed, akkor mit fogsz csinálni, és gondoltál-e már arra, hogy ha elvégzed, akkor fogsz-e kapni munkát, mert mi már gondoltunk ám rá, és mi úgy hallottuk, hogy abból túlképzés van, és egyébként is nagyon gyönge kis fizetést adnak, ha egyáltalán fölvesznek, fiam, és akkor a 3 hónapos próbaidőről tudtál-e, hogy úgyse fognak bejelenteni, és akkor nincsen TB, és miből fogod befizetni a nyugdíjjárulékot, és akkor az ember tényleg úgy van vele, hogy az egésznek nincs is értelme talán, és amit biztosan érez, az a félelem. Esetleg a tanácstalanság, ami a második, és ami nagyon jól ki tudja egészíteni a félelmet. Ugye, akik most esetleg pénteken beadták a papírokat, azok tudják, hogy megjelenik a továbbtanulási tájékoztató, a maga 1000 nem tudom hány oldalával, még 15 kiegészítő nagyon okos füzet, és hogyha egyszer bekerül a neved meg a címed valamelyik adatbázisba, akkor biztosan megkapod az összes egyetemnek a színes széles vásznú ismeretterjesztő füzetét, amiben le van írva, hogy azért a legjobbak mégis mi vagyunk, még hogyha nem is hallottál rólunk soha akkor is, és az a kis tandíj, amit még mellé hát le kell perkálni, az tulajdonképpen neked jó, mert olyan lehetőségek birtokába kerülsz, hogy megbánod, hogyha nem élsz ezzel. És az ember tényleg csak kapkodja a fejét, hogy a sok lehetőség közül hova menjen, és igen nagyfokú a tanástalanság. És végül az álmok meg a tervek, amelyek ugye sokszor tényleg nem fedik egymást. Majd erre szeretnék még kitérni, különösen az álmokra, mert ez sokszor veszélyes lehet, de ugye mégiscsak vannak elképzeléseink, amelyek hol reálisak, hol kevésbé. De hát az, hogy olyan szakmát tanuljak, amit szeretek, hát azért ez egy alapvetően jó gondolat. Aztán ha már elvégzem, akkor állásom is legyen, hát ez se lebecsülendő szempont. Aztán ha már állásom van, akkor olyan munkát végezhessek, aminek van értelme, és azt is szeretem, ugye ez is jó terv vagy gondolat. És akkor ha esetleg olyan csapattagja vagy amelyik, és esetleg kreatív az a munka, és újat is kihozhatok magamból, és esetleg még haza is érek este, és nem kell bent éjszakázni, hogy az embernek még családja is lehessen a munkája mellett, ugye ez sem elvetendő szempontok. Addig meg ugye milyen jó lenne az egyetem alatt, vagy bármiféle tanulmányok alatt még esetleg külföldöt látni, és nyelvet tanulni, és ugye jó lenne úgy családot alapítani, hogy már van valami kis pénzmagja az embernek, és legyen hova hazavinni a feleséget, és ha esetleg autóval tudnám hazavinni néha, hát ez meg már ugye haba tortán, és hát tulajdonképpen miért lenne ez olyan túlzott elvárás, hogy az embernek valami szakadt jószág legyen feneke alatt, hát másnak meg már jogsia sincs, és ott áll a garázsba, ugye hol van itt az igazság. És akkor az ember hol tervez, hol álmodik, és az ember úgy összemosódik, vagy az ember esetében sokszor úgy összemosódik, de azért ott van bennünk a jól ismert szlogán, hogy azért mégiscsak megérdemelném én mindezt. És akkor az ember magához tér, és kiderül, hogy most vasárnap este 6:30 van, és holnap reggel is becsöngetnek, és akkor elkeseredik, és azt mondja, hogy állítsátok meg a világot, mert ki akarok belőle szállni. A félelem, a tájékozatlan, vagy a tanástalanság és az álmok. Mit mondhatunk ezek után, a remek és meglehetősen elbizonytalanító bevezető után, alapokkal kapcsolatban, hogy mi, mint hívő emberek, hogy állhatunk hozzá a pályaválasztás vagy pályamódosítás kérdéséhez. Itt lesznek széles körben ismert, majdnem azt mondom, hogy közhelyes gondolatok is, de ha le is rágták és rosszul tették, hogy közhelyé silányították, mégis fontosak. Például szerintem nagyon fontos szempont az, hogy a pályaválasztásunk sok szempontból eldőlt a születésünk előtt, és ezt most értsétek jól, pusztán azért, mert embernek születtünk. És itt most nem valami eleve elrendelése, meg nem tudom mire tessen gondolni, pusztán ez, hogy engem Isten embernek teremtett meg, és innétől kezdve, különösen, hogyha én megtért hívő ember vagyok, akkor oda kell mennem, ahova Isten a helyemet kijelölte. Amihez tehetséget adott, mert adott. És majd erre mindjárt szeretnék kitérni, de ez már önmagában adhat nekünk békességet, és nem valami beképzelt önszuggesztió ez, hogy mivel engem Isten embernek teremtett, ez már önmagában azt jelenti, hogy én az ő tenyerébe vagyok, és terve van vele. És hogyha a verebekről azt mondta Jézus amit, akkor hogyne lenne igaz ránk nézve az. Mert hogy tehetséget is adott. És ez a második, amit szeretnék kiemelni, hogy ő adott. És ez egészen biztos. És itt a nagy veszélyünk nekünk sokszor az, meg az én nagy veszélyem is, meg itt a középiskolában körülöttem sürgülődők nagy veszélye, hogy örökké másra nézünk, és sem magunkkal nem vagyunk hajlandóak igazán tisztába jön, vagy békességre jutni és tisztán látni, sem Istent nem akarjuk belelátni a helyzetünkbe. Mert az első reakció általában az, hogy persze Isten adott tehetséget sokaknak, mondjál egyet, ami nekem megvan. Na mondd meg őszintén. Tudsz-e olyan tehetséget mondani velem kapcsolatban, amire jó szívvel azt mered mondani, hogy tehetség? Na, tegnap is foglalkoztam még a végzősökkel egy ilyen szombati kurzus, ott ül a tiszta kitűnő diák, 12-es, és sír megállás nélkül, hol a szó szoros, hol átvitt értelmű, vagy semmihez semmi. Hát ő, hát a matekot, hát el se tudja írni a képleteket. A tanár úr, hát meg fog bukni az érettségét. Hát, mióta elemi iskola első osztályba bekerült, ő jeles. És nem is pistul bele úgy jeles. De ő semmihez sem ért. És ez azt hiszem, még a mi hívő keresztény köreinkben is sokszor fenyegethet, hogy mintha azt éreznénk hívő kötelességnek, hogy bebizonyítsuk magunknak és másoknak is, hogy mi nem értünk semmihez, alapvetően hülyék vagyunk, most bocsánat, hogy így fogalmazom, de sokszor tényleg ezt mondjuk, és ezzel, ha más nem, egész egyszerűen kétségbe vonjuk azt, hogy Isten igenis adott nekünk képességeket, tehetségeket, lehetőségeket, esetleg hajlamokat, hogy ehhez jobban értünk, ahhoz valóban kevésbé, de ehhez tényleg jobban értünk. Már csak azért is, hogy az ő célja megvalósuljon. És itt megint az első szempontra szeretnék utalni, hogy nem véletlenül születtünk embernek, többek között azért, hogy Isten rajtunk keresztül elvégezze az ő akaratát. És hogyha ez így van, akkor csöndesedjünk meg. És akkor higgyük el, hogy ő nem valami valóban a szó minden értelmében semmire valónak teremtett minket, hanem pontosan arra valónak teremtett, amit szeretne rajtunk keresztül elvégezni. Mert hogy is ez a harmadik, és ez is talán közhelyes, de mégiscsak igaz, hogy ő jelöli ki a helyünket. Azért, hogy az ő céljai, vagy célja megvalósuljon. És itt viszont az a nagyon jó, és számomra bátorító, amikor itt készültem, hogy ez a tervszerűség, a jó értelembe vett tervszerűség működik. Hogy nincsen Istennél kapkodás. Tehát, hogy ő nem úgy választ nekem pályát, mint ahogy én választottam akkor február 27-én másfél nappal a leadási határidő előtt. És nincs improvizáció, hogy hát ha ez nem megy, akkor majd, hát akkor ha ez nem sikerült, akkor majd, hát jó lesz ott is, hát egy kutya, 12, egy tucat, hát majd elvégzi akkor a másik helyen. Nincsen. Nagyon jó, hogy az az ige hangzott itt el a legelején, ami. És nagyon sok egyéb ige igéről tudunk, hogy Isten mennyire egyenként, személyesen tervezi meg a mi életünket, és itt nincsen kapkodás. Ugyanakkor, és ez a következő gondolat, a hivatás felismerésének az, hogy nekünk mely pálya való igazán, és melyik út a mi útunk, na ennek a felismerésének vannak azért szubjektív, személyes szempontjai is. És itt most egyet szeretnék kiemelni, amivel sokszor találkozom, és erre utaltam az elején, ez az önismeret. Hogy azért az mégiscsak nagyon fontos, hogy tisztában legyek azzal, hogy mire vagyok alkalmas, és mire nem. Ugye itt az álmok és a tervek, amiről az elején beszéltem. És néha tényleg hajmeresztő, ahogy nyilatkoznak némelyek, hogy ők milyen célokat tűztek ki maguk elé, amelyek egész egyszerűen, hogyha őszinte vagyok, irreálisak. És amihez nem az kell, hogy ő még másfél órát tanuljon minden nap, hanem ő arra nem alkalmas. Hát én belőlem soha nem lesz balettművész. Ez a kedvenc példám. Én nem tegnap nyertem el ezt a remek testalkatot, amivel majd eljöttem közétek, hanem már néhány év óta formálgatom. És ez nyilván nem azt jelenti, hogy most értem a csúcsra, hanem azért vannak terveim ezzel kapcsolatban is, hogyha esetleg még tudok rajta alakítani, azért hálás leszek, de soha nem fogom beadni a balettképző intézetbe a fölvételi lapomat. Ez ugye világos. Hát persze, hogy világos. És akkor mit látunk sokszor a mi köreinkben is, hogy ehhez hasonló terveket lélegetnek mégis sokan, és nem sikerül nekik, és rettenetesen föl vannak háborodva, és haragszanak mindenkire, Istenre, iskolára, önmagukra, megerősödve látják a saját elképzeléseiket magukról, miszerint tényleg nem értek semmihez, tényleg nem adott nekem az Isten semmi, mindenki másnak adott, mindegyiknek megy már a szekere, ő már 3 év óta biztosan tudja, hogy hova akar ő menni, majd tanulni, majd dolgozni, én meg még mindig nem tudok semmit. És ennek sokszor tényleg egész egyszerűen az az oka, hogy nem vagyok hajlandó szembenézni azzal, hogy mire adott nekem Isten képességet, és mire nem. És az önismeretnek ilyen hiánya tényleg gát lehet. És el lehet ott vacakolni akár éveket is. Nekem van egy ilyen kedves barátom, akinek hát kis túlzással a 20-as éveinek első fele erre rámen. Hogy ő ha fene fenét eszik, akkor is, most mindegy, hogy mi akart lenni, nem volt arra ő alkalmas. És ezt még néha őszinte pillanatban ő is belátta, és ezzel nem lett kevésbé értékes, hát azért álljon már meg a menet. De még erre is szeretnék kitérni. Már csak azért sem, és ez a következő gondolat, mert ami képességet, tehetséget nekünk Isten adott, és amilyen helyre szeretne minket állítani, azt azért is adja, és azért is állít minket oda, hogy a közhasznot szolgáljuk. És itt a közhaszon az ugye nagyon tágan értelmezhető fogalom megint. És mindjárt azt szeretném egyértelművé tenni, hogy ugye ne lebegjen az a szemünk előtt, hogy nekem azért lesz majd pályám, és azért könyörgök Istenhez, hogy maga aztán jól megvalósítsam önmagamat. Hogy én kiteljesedhessek, hogy én megvalósíthassam az álmaimat, a terveimet. Általában egyébként ennek is sok része megvalósul. De nagyon fontos szempont a hívő ember esetében biztosan, hogy a közhasznot is szolgálja. És a közhaszon az lehet egy munkahelyi szoba, ahol három emberrel össze vagyok zárva. Vagy egy kollégiumi szoba, azzal a négy részeges évfolyamtársal, aki mellett én vagyok az ötödik, és lehet, hogy Isten engem azért is helyezett oda arra négy vagy öt évre, hogy nekik valamit el tudjak mondani az ő szeretetéről. És lehet az én későbbi családom, vagy a mostani családom, akiknek szintén a hasznát szolgálja az, amit én végezhetek, tanulhatok, dolgozhatom, de lehet egy nagyobb közösség, akár minden túlzás vagy patetizmus nélkül a nemzet is. De mindenképpen a fele barátom szolgálata. Mert azért mi mégsem a magunkéi vagyunk, hanem azé, aki elhívott minket, és azokért is hívott el engem, Jézus, akiket rám szeretne ő bízni. Esetleg minősített felelősséggel. Mert van olyan, hogy az ember évekig csak utazik a világ, szolgálja az, amit én végezhetek, tanulhatok, dolgozhatom, de lehet egy nagyobb közösség, akár minden túlzás vagy patetizmus nélkül a nemzet is. De mindenképpen a fele barátom szolgálata. Mert azért mi mégsem a magunkéi vagyunk, hanem azé, aki elhívott minket, és azokért is hívott el engem, Jézus, akiket rám szeretne ő bízni. Esetleg minősített felelősséggel. Mert van olyan, hogy az ember évekig csak utazik a villamoson, és aztán egyszer csak ő lesz a villamos vezetője. És van olyan, hogy évekig csak egy kis szobában dolgozom a hárommal, aztán utána meg el kell vállalni, hogy másik három kis szobát igazgassak én, és ettől nem kell feltétlenül menekülni, és nyilván ennek is megvan a helye, és hogyha az ember egész életén keresztül adnak a háromnak, ő tudja Isten szeretetét felmutatni, akikkel abban a kis szobában be van zárva, az ugyanolyan értékes, mint hogyha három szobának ő teheti ugyanezt. Mert hogy, és ez a következő, amit itt ideírtam magamnak, és szerintem nagyon fontos, bármilyen pályáról, munkáról legyen is szó, Isten szemszögéből azok egyenlő értékkel bírnak. Mert hogy nincs Isten előtt személyválogatás. Ez az alap. Ezt nagyon sok helyen olvashatjuk. Egyenlőképpen szeret, egyenlőképpen néz ránk, és hogyha életemben mindig csak a lapátnyelét fogom, vagy ha életemben soha nem fogtam meg a lapátnyelét, bár az utóbbit én sajnálatosnak érzem, akkor is ugyanolyan értékesek vagyunk előtte, ez nem különböztet meg minket. És végül még egyet szeretnék itt a hívő alapokkal kapcsolatban megjegyezni, hogy nagy reménységünk lehet nekünk az, hogyha az általa megmutatott ösvényen járunk, teljesen mindegy, hogy pályaválasztás, módosítás vagy munka, ezt ő meg tudja lelkesíteni. Ez nem az én találmányom, ezt olvastam valahol, a meglelkesített munka kifejezését. Vagyis azt, amikor az ő általa elrendelt helyemben vagyok, ott teljesítem a dolgomat, kötelességemet, akkor azt olyan lélekkel végezhetem, amit megint csak tőle kapok, de ami a robotból tényleg munkát tud, vagy munkává tudja változtatni a robotot, esetleg olyan munkát végezhetek, ami nem csak a magam számára, hanem a másik számára is léleképítő, vagy akár lélekformáló lehet. Mert hogy maga Isten munkálkodik bennem, és meglelkesíti azt, amit én végzek. és akkor ez megóvhat minket attól, amikor sokan már a pályaválasztás előtt rettegnek, hogy én úgyis bele fogok keseredni, és elfásulok, és megutálom, és nincs is olyan munka, ami nekem lenne való hosszú távon, mert megelevenít, meglelkesíti a mi munkánkat. És végül néhány gyakorlati szempontot szeretnék még mondani, amelyek vitathatóak, és lehet is vitatni őket, de én úgy fontosnak tartottam, amikor itt összeírtam a mai estére. Az egyik, ami nekem nagyon sokáig nem tűnt föl, hogy legyünk hálásak azért, hogy ilyen problémával küzdhetünk. Hát ha őszinték vagyunk, a mi korosztályunk döntő többségének meg sem adatik az, hogy azon kelljen neki gondolkoznia, hogy ide menjek, vagy oda menjek. Hát el van döntve, hogy fiam, nincs más lehetőség, ezt kell csinálnod. Amikor Kárpátalján vagyok a nyáron sokszor, ott találkozom ezzel nagyon kézzelfoghatóan, és az úgy nagyon helyre tudja tenni az ilyen magamfajta testi flaszterbetyát, hogy ott nincsen lehetőség. Öreg apád is az uborkából élt, apád is az uborkából élt, te is abból fogsz élni. Ott nincsen egy pályaválasztás az esetek többségében. Ha elvégezheted, fiam, azt a 3 éves középiskolát, akkor te már a családból ilyen szempontból messze kimagasol, de utána úgy is jön a zuborka szezon, és megyünk vissza. És az, hogy ilyen körülmények között olyan békességgel és olyan derűvel élnek ott a hívő emberek, hát azt én mindenkinek javaslom, hogy legyen leckét tőlük. Mi meg itt, most bocsánat, hogyha ez nagyon fellengzős, vagy durva lesz, de a nagy jó dolgunkban nem tudunk mit csinálni. És vacakolunk, hogy most akkor erre vagy amarra, hogy jaj, akkor most erre igazán alkalmas vagyok, vagy kevésbé. Igaz, hogy egyikbe se kóstoltam bele, ha tehettem se, mert hát nem tudom, hogy melyikbe kóstoljak bele, de ha hívnak, hogy hát el is mehetnél megnézni, hát akkor most nem fér bele, mert nagyon sok dolgom van. Szóval vergődünk itten, és csodálkozunk aztán, hogy eltelnek az évek. Szóval, hogy legyünk hálásak azért, hogy ilyen problémákkal küzdhetünk, hogy egyáltalán válogathatunk lehetőségek között. Aztán a másik, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy a tanulás az munka. És tudom, hogy egy hónappal ezelőtt erről volt itt szó, úgyhogy ebben nem is szeretnék belemenni, de szerintem annyit azért fontos leszögezni, hogy hamis az az elképzelés, miszerint most tanulok, de már alig várom, hogy egyszer dolgozhassak. Ez nem így van. Én azt látom hívő és hitetlen emberek között egyaránt, hogy aki igazán a helyén van, és azzal foglalkozhat, amire ő, vagy ahol az ő helye van, ő állandóan tanul. Ő ismerek 40 éveset, meg 60 éveset, meg akárhány éveset is, aki a 40 éves érettségi találkozója után is leveszi a könyvet a polcról, és megtanulja. Azt a könyvet is esetleg, amit már 3-szor elolvasott, elolvasa 4-szerre, mert az ő szakmájához nagyon fontos. És még mindig van, amit ő megtanulhat belőle. Mert sokan így érettségi körül szoktak népünnepét rendezni, meg aztán a diploma átadáskor, hogy már jártatunk a nem kívánatos könyvekből, ő soha több a büdös életben könyvet a kezemben nem veszek, és ennél még hát izmosabb kifejezések kerítésében mondja el a véleményét a tanulásról. Hát miért, mit képzel, hogy utána már minden úgy fog menni, hogy semmit nem kell se gondolkozni, se tanulni. Ez a harmadik, amit szeretnék itt zárásként kiemelni, a gondolkozást. Hogy mi egyre inkább egy olyan korban élünk, és ez sajnos a hívő belkekben is kezd elterjedni, ahol nem divat gondolkozni, hanem csak akkor szeretjük, hogyha a számba rágják. Csak akkor fogadjuk el, hogyha addig magyarázzák, amíg már nem tudunk előre menekülni, hát ránk rakódott, akkor már elfogadjuk. De az, hogy mondanak egy gondolatot, amit nem értek meg először, hát nem, hát mi nem magyarázza. Hát ő a lelkész, ő az ifi vezető, az a dolga, hogy addig magyarázza, amíg mindenki megért. Meg ott van az ige, hát nem értem. Becsukjuk, aztán alá szolgálat. És ugyanez igaz a tanulásra is, hogy nem értem, becsukjuk, megyünk tovább. És kezd kiveszni azt, hogy gondolkozunk. Éveken keresztül fönt volt az Árpád-híd budai hídfőjénél az a grafiki, hogy gondolkoztál-e már ma? És egy hatalmas kérdőjel, nem tudom, hogy látta-e valaki. És ez nekem nagyon sokszor eszembe jut. És az ember csinálja a napi rutint, és járunk iskolába, és megtanuljuk, és hogyha kell, visszamondjuk, és leírjuk, és lefelelünk, és hogyha őszinték vagyunk, még nem is gondolkoztam ma. Mert nem is gondolkozni való, hogy megtanulom, vagy sem. Tök mindegy, hogy mi az, nem érdekel, és akkor még mindig én vagyok a jobbik, mert én megtanultam. Szóval, hogy merni gondolkozni, és merni kérdezni, és Istent megkérdezni épp úgy, mint mást, és hogyha őszinték vagyunk, Istent sem kérdezzük meg sokszor gyakrabban, mint az embereket, úgy elmondjuk neki, hogy mondd már meg, Uram. De hát ez nem biztos, hogy a kérdés megfelelő formája és tartalma. És végül még egy ellentét párral szeretném zárni, ez pedig az elégedetlenség és az elégedettség, elfogadás. Ugyanis ezt itt a pályaválasztás, pályamódosítás kapcsán még nagyon fontos szempontnak látom, és megint olyannak, ami a hívő embereket is sokszor utoléri, hogy a tisztánlátást, az eligazodás sokszor alapvetően befolyásolja és akadályozhatja az elégedetlenségünk. Az, hogy mi is hívő emberek nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy elégedetlenek vagyunk mindennel, ha őszinték vagyunk, de aki minket körülvesz meg, ami azzal biztosan. Az iskolával, a tanárral, a családdal, a lehetőségeinkkel, amiről már beszéltünk, magunkkal és a képességeinkkel, és hogyha nem vagyunk elégedetlenek, akkor összehasonlítunk, és hamar találunk egy olyat, aki az ifibe jár, és derékhívő ember, és mindenben külön nálunk, következésképpen igazolva van a tétel, hogy én nem értek semmihez, nem vagyok alkalmas semmire, és ezt még a vak is láthatja. És ehelyett ő mégiscsak arra kéne koncentrálni, amire az ige is tanít minket, hogy biztos, hogy elég nékünk az ő kegyelme. És ahova Isten minket belehelyezett, akár iskola, akár család, akár képessége, stb. Azt nekünk bátran el lehet fogadnunk, és nem baj, hogyha látom, hogy hol szorulok még némi korrepetálásra, azzal nyilván élni lehet és kell is, de ez a fajta elfogadás megint nem olyan, amiről itt az előbb beszéltem már, hogy bebeszélem magamnak, meg addig magyarázom, még én is elhiszem, hanem egész egyszerűen felszabadít. Higgyem el azt, amiről itt az elején már beszéltünk, hogy ha Isten gyermeke vagyok, akkor az én Istenem közelsége igen jó nékem. És ez mindenre igaz. És ez felszabadít félelmek alól, bizonytalanságok alól, az álmok alól esetleg, amelyek megkötnek, és amelyeknek tényleg semmi köze ahhoz, amit Isten akar, és ad egyfajta realitás érzéket, amely aztán a helyünkre tehet. A legfontosabb mégis az, és ezzel szeretném befejezni, amit az elején felolvastam, az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. És itt most a végén a második szót szeretném aláhúzni, hogy ez mégis fájdalom, tetszik, nem tetszik, az igazakra nézvést igaz. És rájuk mondja az ige, hogy az Istenben bízó, az őt követő ember ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, ahol semmi nem marad homályba. És megmutatja Isten nekünk az előttünk levő állomást, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az ösvény kifejezést használja. Az ige, és nem az autópályát, hogy mindent látunk, ész nélkül előre, kilométereken keresztül, hanem azt a kicsit, ami előttünk áll. És hogyha az állap meg a bélap beadása, vagy hogyha ide menjek interjúra, vagy oda menjek interjúra, vagy hogyha megvan az állás, de sehogy se jó, és azért ilyen is van, és csak kéne keresni egy másikat, és akkor hova, akkor ezekre egyformán ő igaz, ez az ige. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. Egészen világos lesz, hogy mi a mi ő helyünk. Példabeszédek 4.18, ha valaki nem hiszi el.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy sikeresnek tűnő és hatalmas törést szenvedett életpályáról szeretnék beszélni bizonyságtételként. És hadd kezdjem ezzel a számomra nagyon szép igével, hogy bizonyságot tenni mindig gyönyörűség. Így szól a 105. Zsoltár. Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét, dicsekedjetek az ő szent nevével, örvendezzen azoknak a szívük, akik keresik az Urat. Ahhoz, hogy el tudjam mondani az én történetemet, amely egy bírósági tárgyaláson kezdődik, szeretném kérni a segítségeteket. A vád képviseletére 10 jelentkezőt szeretnék kérni, akiknek az lesz a feladatuk dolguk, hogy felolvassák szépen sorban a vádpontokat,
amely tárgyaláson én voltam a vádlott. Kivállalkoznál erre a
feladatban, hogy az első
vádló legyen szíves megkezdeni ezt a tárgyalást.
Így szól az első parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Mondd meg, ember, igaz-e, hogy pálványaid voltak? Áltudományokért rajongtál és hódoltál. Másokat is megfertőztél, bűnbe viccél a terjesztésükkel. Valahányszor sikeres voltál a munkádban, magadat dicsőítetted, magadat bálványoztad? Bálványt gyártottál az egészségből, az egészséges életmódból? Bálványaid voltak a gyerekeid?
Igen, ez így volt.
Azt cselekedted, amit rossznak lát az Úr. Bűnös vagy, és halált érdemelsz.
Így szól a második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek az alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedéziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeréziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. 2 Mózes 24.6. Mondd meg, ember, igaz-e, hogy tisztelted, imádtad bálványaidat, 4 levelű lóhelyét őriztél a könyvedben, kabalád volt és efféle fertelmességekről vártad szabadulásodat nehéz helyzeteidben, a próbáidban. Ezoterikus tanokat kutattál, betegségedben sötét erőkhöz fordultál. Igaz, hogy minden áron, minden eszközzel szabadulni akartál, nem bánva kinek a segítségét kéred. Igaz-e, hogy védkeztél-e parancs ellen?
Így igaz.
Azt cselekedted, amit megtiltott az Úr. Bűnös vagy és halált érdemelsz.
Így szól a harmadik parancsolat. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felvezi. Mondd meg, ember, igaz-e, hogy káromoltad az Úr nevét, gyakran szitkozottál eszevezett indulatodban, Urad nevét felvetted tiszteletlenül hiába valam? Igaz-e, hogy saját gondolataidról, vágyaidról állítottad, Istentől való üzenetek ezek, anélkül, hogy alázattal könyörögtél volna a szabadulásért? Igaz-e, hogy szavajárásod volt, hál' Istennek, Jézus Mária, jaj Istenki, anélkül, hogy bármi tisztelet odának fordulás lett volna a szívedben?
Így igaz.
Olyan tettél, amit rossznak lát az Úr. Bűnös vagy, és halál érdemelsz.
Így szól a 4. parancsolat. Megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyug a vég. Azért megáldja az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Mondd meg, ember! Igaz-e, hogy évtizedeken át vasárnap henyéltél, eszedbe se jutott az Úr napját megszentelni? Igaz-e, hogy felnőttként ezt a napot használtad fel, elmaradt munkáid hevenyészete befejezésére? Igaz-e, hogy gyakran tékozoltad Isten áldott napját, ölvedett kézzel, majd éjszaka próbáltad bepótolni tanulmányaidat, elmaradt háztartási munkáidat? Igaz-e, hogy nem volt békességed, hajszolódtál a világgal, nem ismerted Isten parancsát a nyugalomról? Igaz-e, hogy Isten rendjéből kifordult életeddel mások nyugalmát is megháborította? Kapkodásoddal, elcsúszott időrendeddel kizökkentette gyermekeidet, férjedet, kollégáidat? Igaz-e, hogy miattad szenvedettek mások elcsúszott határidőkkel, elvégzett feladatokkal? Igaz-e mindez?
Így igaz.
Azt cselekedted, amit rossznak lát az Úr. Bűnös vagy, és halált érdemelsz.
Így szól az 5. parancsolat. Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adta néked. Mondd meg, ember, igaz-e, hogy gyakran megszomorítottad szüleidet? Igaz-e, hogy önző módon megköveteltél, nem csak gyerekként? Igaz-e, hogy önzésből megmondtad magadat, figyelmedet, mikor tudtad, hogy nagyon jó lesne a szeretetteljes beszélgetés? Igaz-e, hogy fogalmat sem volt arról, hogy a parancs vonatkozik minden felettesedre, előjáróra, korban és rangban előtted haladóra? Igaz-e, hogy lázongtál Isten által fölé rendelt emberek ellen? Igaz-e, hogy megtagadtad támogatásodat a neked nem szimpatikus munkahelyi vezetőitől? Igaz-e mindez?
Igaz.
Ezért is az Úr ellen lázott el, bűnösen és halált érdemes. Viszont a hatodik parancsolat, ne ölj. Ez a parancsolat csak meg tudtad tartani, nem?
Nem öltem meg senkit.
Nem igaz. Tehát hogy öltél? Nem igaz, tehát hogy öltél?
Nem öltem sem.
Hogy mások lelkesedését, hitét, önbizalmát, akaratlan megtapostad. Nem igaz tehát, hogy felelőtlenségből, gondolatlanságból megszomorítottad a lelkedet, hogy indulatból megütöttél gyengébet, hogy általánra voltál az életnek. Nem igaz mindez?
De igaz.
Feltelmességet cselekedtél. Nem vagy külön Káinnál, bűnös vagy és halált érdemelsz.
Így szól a hetedik parancsolat. Ne paráználkozjál. Mondd meg, ember, ezt a parancsolatot is megszegted? Parázna voltál, házasságtörő?
Nem, ezt a bűncsot nem követtem el.
Nem igaz tehát az sem, hogy megrontottad a házasság szent szövetségét? Hogy elfordultál társadtól, amikor veszekedés támad közöttetek? Nem igaz, hogy nem viselted alázattal a szövetségben kapott próbákat? Az sem igaz, hogy számtalanszor lement a nap a te haragodon?
De igaz.
Ez mind utálatos az Úr előtt. Bűnös vagy és halált értelmez.
Így szól a nyolcadik parancsolat. Ne lopj, loptál le.
Megloptam mások békességét, türelmét, nyugalmát, lehetőségét a fejlődésre, a lélekben való bizalmukat. Számtalan esetben elkövettem ezt a bűnt is.
Ezt a parancsolatot sem tudtad megtartani. Bűnös vagy és halált érdemelsz.
Így szól a kilencedik parancsolat. Ne tégy a te felbarátod ellen, hamis tanúbizonyságot. Tettél le ilyet?
Nem bántottam senkit.
Igaz-e, hogy megítélted az ember hátra olyasmitet, ami sértette az önzésedet, kívülságodat? Igaz-e, hogy kibeszéltél valamit a hátadat? Ne csápottál-e már? Igaz-e, hogy ellenségeid javát nem szolgáltad hátra, mint egy hideget hozottál ellen? Igaz mindez?
Igaz.
Az Úr előtt utálatosak ezek a cselekedetek. Bűnös vagy és haláltalan.
Így szól a tizedik parancsolat, ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a te felebarátodé. Igaz-e, hogy gyermekkorodtól irigyelted a másét? Igaz-e, hogy szerezni akartál, csak mert másnak is van? Igaz-e, hogy féltékeny irigységet éreztél, ha másnak sikerült, ami neked nem? Igaz-e, hogy becsülted, hogy nem becsülted az Úrtól kapott állatomaidat, ugyanakkor irigyelted a másét? Igaz-e, hogy féltékenyen nézted más tehetségét, ügyességét, pusztán dicsőségvágyból magadnak akartad volna azt, ami nem a tiéd? Igaz-e mindez?
Igaz.
Azt cselekedted, amit rossznak lát az Úr. Bűnös vagy és halált érdemelsz. Az utolsó szó jogán mit mondasz mentségedre?
Bűnös vagyok, hiszen minden parancsolatának megszegésében. És mégis tudom, hogy a halálbüntetés nem illet engem már. Mert elért a szívemhez a nagy üzenet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülöttjét adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd bizonyítsam néhány apró kis részlettel az életemből, hogyan történhetett meg mindez az én valóságomban. Néhány fénykép van a kezemben, virtuális fénykép. 1960 az első kép. Két fiatalember ismerkedik egymással, egy vályos hölgy és egy csinos fiatalember, a szüleim. És közben valahol külső kelemföldön hangzik az ének. Nem értem én, e föld színén te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed. Már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. 1963. 4 hónapos magzat vagyok. Édesanyámnak súlyos fizikai munkát kell végezni, a veszélybe kerül az életem. Így imádkozik. Uram, ha megtartod ezt a gyermeket, én neked adom. 9 éves vagyok, nagymamámmal a nagypapám sírjánál először hallom a mi atyánkot. Felső tagozatos vagyok. Egy lelkipásztor jön a családunkhoz, hogy gyerekeket toborozzon hittanórára. Fogalmam sincs, miről van szó, kézzel lábbal tiltakozom. Csak azt értem, hogy nagy
kis kamasz létemre bekerülni a kicsik közé valamit tanulni, az olyan ciki. Ne, csak ennyi. És ott nem erőlteti. Aztán sok-sok néma év, sok-sok mély csönd. Faka voltam, mint Bartimeus. Semmit nem vettem észre, hogy kinek köszönhetem, hogy sikerültek a vizsgáim, hogy bekerültem a főiskolára. Olyan munkahelyet kaptam, ahol a főnököm folyamatosan tanfolyamról tanfolyamra küldött. Hogy egy nagyszerű karrier elején állok, hogy mindenki csak segít nekem. Mindenre azt mondtam, ez az én dicsőségem, ugye milyen ügyes vagyok. Semmit nem láttam abból a kegyelemből, amely őrzött, óvott, gondozott, és várta, hogy kapcsolatba kerüljön. Zúgolottam, és még mindig irigykedtem a sok-sok siker ellenére. És gyűjtöttem a hódolókat. Szakmai hódolókat, fiú hódolókat, barátokat, akik majd dicsőítenek és csodálnak. Aztán új munkahely jött, új fiú, aki nem volt hajlandó hódolni. Ez annyira felbosszantott, hogy hozzámentem feleségül. Gyönyörű volt a látszat. Házat kezdtünk építeni. Aztán egy kis fiú gyermeket kaptunk ajándékba, majd egy leányt. Kívülről csodálatos élet. Belülről állandó idegharc. Két elefánt csontoronyba zárt hatalmas egyéniség gyűrte egymást, hogy kié legyen a hatalom. Ez volt Ben, és meseszép volt Kim. Aztán egy csodálatos álmat álmodtam. Ilyen csodák ritkán adódnak. Semmit nem tudtam a Bibliáról. Én abban az időben voltam iskolás, amikor nem csak, hogy nem tanultuk, de szinte tiltott volt a Bibliának a nyilvános tanítása. És mégis az álmom arról szólt, hogy egy nagyon különleges egyetemen, egy nagyon különleges tanár néhány elhívott diáknak egy kísérletet mutat be, és a kísérletben egy olyan növény szerepel, amelynek a gumóján sok-sok kis gyökéren kisebb növények fejlődnek. És az álmomban azt mondta a tanár, hogy a kis növények akkor tudnak fejlődni, ha majd ez a nagy növény elhal. Semmit nem értettem belőle, de annyira izgalmas volt számomra a történet, hogy meg akartam írni az álmot. Akkor még nem tudtam, hogy ezt már megírták előttem. Azon fölírva rá, hogy Szentírás vagy Biblia. Évek teltek el, és egy olyan békeszünet, fegyverszünet állapotban a férjemmel, a békesség kedvéért, az ő invitálására elindultunk templomba. Hatalmas intellektus a Sátán, mindenbe belekapaszkodik, amiben csak lehet. Amikor elindultunk a templomba, én intellektuális élményt kerestem, és találtam. Sikerült egy olyan gyülekezetben részt vennünk, illetve bekapcsolódnunk, ahol nem csak, hogy élő hit nem volt, de az ige sem szólt. Viszont csodálatos teológiai fejtegetéseket lehetett hallgatni vasárnapra vasárnapra. És azt mondtam, ez az. Na, íme az intellektus bálvány, okos ember beszél, milyen jó, jöjjünk máskor is. Nagyon sokáig működött ez így. Aztán szeriden egy angyal karkéz édesanyám megjelent, és azt mondta, gyertek el egyszer a fasorba. Eljöttünk. Ledigyeztett ajakkal, azt mondtam, hát szép volt, de ez azért nem az az akadémiai szint. Én mindig vak fülek, illetve süket fülek, vak szemek. A további angyalka tevékenykedése úgy történt, hogy szeliden azt mondta, beiratnak egy csendes hétre Emmausba, nem muszáj elmenni, de ha mégis úgy döntenél. Eszembe jutott Gárdonyi, és azt gondoltam, hogy a csendes hét az egy kolostor, ahol sötét, mogorva tekintető emberek Bibliával a kezükbe csendeskednek egy héten keresztül, és erősen látottam el, hogy ezt nem nagyon szeretném. De aztán mégis. És ezen a héten hallottam meg először az igét. Pál apostol történetéről is tanultunk, és az utolsónak utolsó igehirdetésén annyi megragadt az én szívemben, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. És ehhez elkezdett gondolkodtatni. Ez már üzenet értékű volt számomra is. Aztán hip-hop felgyorsultak az események, és hirtelen egy felnőtt Biblia tanulmányozó konfirmációs tanfolyamon találtam magam, és egyre tágabbra nyílt a szemem, és szerencsére a szívem is. És emlékszem, itt ebben a gyülekezeti teremben, ennél a kinyitott Bibliánál izgatottan föl alá jártam 3-4-10-kor a bizonyságtételünk előtt, mielőtt kimentünk volna az úrasztalához. Folytak a könnyeim, és nem tudtam, hogy most mi történik velem. Idejöttem, és a következő igét olvastam. János 12.24. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. És híd alakult a régi álmom, és az üzenet között. És akkor megértettem valamit, amit pár percben meg is hallottam. Az én igém így szólt, amit választottam a konfirmációra. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. És a válaszigém, az áldóigém így szólt. Boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Lelki villám sújtott. Akkor értettem meg, hogy itt már nagyon régóta nem az édesanyám, nem a lelki pásztorok, hanem az Úr dolgozik rajtam. Mi történt ezután? Kezünkbe vettük férjemben a Bibliát, olvasgattuk, természetesen úgy kezdődött, hogy hol kell kinyitni, ennyire tájékozatlanul. Csendesedtek, jöttek, kazetták mentek hazafelé innen. Sokan azt mondják, hogy konzerv, nekünk nagyon-nagyon jót tett. Munkánk révén sokszor kell vidékre menni, hajnalok hajnalán messzi városokba, és akkor szól az igehirdetés, és készít minket az Úr. És volt egy olyan élményem, amiért biztos meg fogtok mosolyogni, de nekem hatalmasat jelentett. Ilyen hideg volt, február vége, március eleje. Téli táj, hajnal, mentem az autóval, meghallgattam éppen egy nagyon kemény eredet, Ezékiel 16-ot, ahol a parázna Izraelről szól az Úr, és arról, hogy a véredben ott hagyhattak volna, úgy megaláztattál, de én fölemeltelek és betakartam. És ezek után a kopasz ágak között, a csupasz kőkemény tájon, ott volt egy színűtig kivirágzott, rózsaszín virágokkal teli mandulafa. És annyira meghökkentem, hogy meg kellett állni az autóval. És megálltam és néztem ezt a csodát, és kilépett a bokrok közül egy ősz, és elszaladt. És azt mondtam, hogy ez megint az Úr üzenete, hogy a kőkemény, jégé fagyott szívemen megjelent az élet. Úgy viszem, úgy hordozom ezt is, mint más ajándékot, ezt a képet magamban. Mi történt ezután? Segítő munkatársa lettem a felnőtt konfirmációs tanfolyamoknak, és csodálatos volt mindig újra és újra hallgatni azt, amit én már egyszer tanultam, mert mindig tágabbra nyílt az ajtó, és így az én értelmem is jobban hozzáfért az igéhez. Még nem egyszer csak meghallottam azt, hogy a Sátán hogyan munkálkodik az embereken. És nagyon megrettentem, mert ekkor döbbentem rá, hogy én mennyi okú dologgal kerültem kapcsolatba az életem folyamán. Mennyi ezoterikus dologba keveredtem bele. És ilyetem, de Vég Tamás nagytiszteletű úrhoz futottam, hogy segítsen nekem imádsággal, hogy ezt letegyük az Úr elé. Letettük, majd hazamentem, és már is elkezdődött az alkudozás. A tanítás így szólt, hogy ha letetted, akkor mindent távolítsd el az életedből, amihez kötődik. Majd eltávolítottam a felét. És a könyvek másik feléről meggyőztem magam, hogy ez hasznos és jó, mert ebben csak tornagyakorlatok vannak, bár az van ráírva, hogy jóga, abban meg csak receptek vannak, bár az van ráírva, hogy bioenergetika. Szóval ezt én nagyon szépen megmagyaráztam magamnak, és bizony még nagyon sokáig gyötört ennek a következménye. 2 év telt el ezután, és 2005. júliusában ismét egy tahicsendes héten velém hasított az egyik ige, és nagyon nyilvánvalóan megkérdezte az Úr, hogy enyém vagy-e már. És a testvérek olyan szépen el tudták mondani a megtérések időpontját, én meg nem tudtam egyértelmű választ adni, hogy teljesen az Úré vagyok, vagy sem. És egy csendes imádságban ott megvilágította az Úr, hogy nem, még mindig vannak rejtegetett bálványaim, a legféltettebb bálványaim a gyerekeim voltak. Mindvégig őriztem magamban azt a, nem is tudom jobb szóval illetni, mint az, hogy bálvány, az, hogy én fogom őket megmenteni. Én fogom eldönteni, hogy hol tanuljanak, én tudom, hogy mi a legjobb nekik, én tudom azt, hogy hogyan kell őket orvosilag is kezelni, én tudom, hogy mit kell beadni nekik, és mit nem, és ez a bálványszobor ott ledőlt. És ott a férjemmel együtt imádkozva a kertben, pont a születésem napján, azt tudtuk mondani, hogy Uram, mindenünk a Tiéd, és mindenért hálát adunk, és a gyerekek is a Tiéd. És azt teszel velük, amit jónak látsz, és köszönjük, hogy ajándékba kaptuk őket. És azóta valami csodálatos világ nyílt meg előttünk. Az én nagy siker karrierem megváltozott úgy, hogy rengeteg próbatétel és kudarc is találtatik benne, de gyönyörűségek sorozata. Sokkal több értelmet kapott az, ami régen a biznisz volt meg a siker. A mostani, illetve a régi énemet mostani állapotomból visszanézve úgy mondhatnám, hogy voltam egy biznisz komszomolszka, aki a nagyon igyekezett, nagyon ügyesnek, sikeresnek és 200%-osnak lenni, és most tudok minden egyes üzleti tárgyalásunk előtt és nagy programunk előtt az Úrral együtt beszélgetni arról, hogy mit akarsz Uram kihozni ebből a helyzetből. És hadd mondjak el egy csodálatos történetet, amikor üzleti szemmel azt mondhatjuk, hogy ez egy kudarc. És én azt mondom, hogy a leggyönyörűbb siker. Egy megmérettetésen voltunk a kollégámmal, ez azt jelenti, hogy 4 céget kiválasztott az adott üzleti, leendő üzleti partner, hogy majd eldönti, hogy a 4 cég közül kivel szerződik, egyikek voltunk mi. Rövid bemutatkozót kellett tartani. Elmentünk erre a rövid bemutatkozóra, gyönyörűen felkészülve, egy csillogott villogott, amit vittünk, szakmailag is mély volt és jó. Találkoztunk egy végtelenül kötözködő és ellenséges hallgatósággal, aki mindvégig fújolt. Én egyre kisebb lettem ezen az előadáson, és mikor hazamentem, akkor azon gondolkodtam, hogy miért, uram? És a férjem adta meg a választ, mert én az elkeseredéstől nem láttam és nem hallottam. Vittünk egy csodálatos történetet, az Úrról szóló történetet. És az egész üzleti produkciót azzal zártuk le. És én nem is vettem észre, hogy a kötözködő közösség síri csöndben figyelt a végső történetre. És a legellenségesebb résztvevő azt mondta, hogy ennél is elkérhetem a történetet. És amikor nagyon össze voltam törve, és bátorítgatott a férjem, hogy hidd el, ezért a történetért kellett nekünk részt venni ebben az üzleti produktumon, fölhívott a barátnőm, és egy történetet mondott el nekem. Így volt a történet, volt egy fiú, aki csodálatosan tudott hegedülni, lélektől lélekig. És a faluban, ahol ő élt, nem volt lehetőség az embereknek hegedülni, mert nem figyelt rá senki. De egyszer egy cirkusz érkezett, és oda ment a cirkusz igazgatóhoz, és azt mondta, én tudok hegedülni, hadd hegedüljek az embereknek. Á, fiatal barátom, az nem érdekel senkit, az nem világszám. Tanuljon valami produkciót. Erre fogta magát a fiatalember, és 5 éven keresztül egyensúlyozni tanult, székeket rakott egymás tetejére, de nem így a 4 lábával, hanem 2-vel, 1-jel, tornyot épített. És mikor ismét arra járt a cirkusz, jelentkezett, hogy csodálatos tornyot tudok építeni, és annak a tetejére is fel tudok mászni, egyensúlyozni tudok. Na ez már világszám, ezt bevesszük a produkcióba. Megtelt a cirkusz emberekkel, kirakta a kis székeit, fölmászott rá, elővette a hegedűjét, és hegedült. Ezt tanultam meg az Úrtól, hogy nagyon-nagyon sokat kell tanulni azért, hogy ezt az egy mondatot el lehessen mondani. Ott, ahol kell, ahova küldött az Úr. És én kívánom szívből mindnyájatoknak, hogy pálaválasztás előtt alatt közben álltok, hogy legyen ez az alázat a szívetekben, kérdezzétek az Urat, mit akarsz, hogy cselekedjem, merre akarsz vinni, mert ott mindig lesz üzennivaló, mindig lesz munka, feladat, és minden meg lesz, amire szükségetek van. Mert ha keresünk először Istennek országát, a többi ráadásul adatik meg nekünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
Én a magam részéről nagyon szépen megköszönöm a nevetekben is, hogy a pályaválasztás tétjét egy teljesen más perspektívába helyezte a bizonságtevőnk át, és köszönjük meg ezt az egész alkalmat most együtt egy hálaadó imádsággal. Köszönöm, Uram, hogy szabad akaratot adtál nekünk, és azzal a felelősséggel ruházol fel minket, hogy az életünket ne egy robot módjára járjuk végig, hanem bizonyos pontokon érezzük annak a felelősségét és annak a súlyát, hogy mi most ott, abban a helyzetben ott vagyunk és döntenünk kell. Tudjuk ezt mindnyájan, de amikor éppen ott vagyunk a választás előtt, akkor látod, ismersz minket, Uram, és látod, hogy bizony remeg a lábunk és a kezünk, amikor ki kell tölteni a papírt. Kérlek, Uram, hogy adj nekünk vigasztalást és nyugodtságot, hogy ezekben a pillanatokban ne ez az idegeskedés uralja a gondolatainkat, hanem eszünkbe juthasson az, hogy te ott vagy, és te azért adod ezeket a helyzeteket, hogy megálljunk egy pillanatra, és téged keressünk, és a te akaratodra legyünk kíváncsiak. Olyan jó dolog az, amikor ez eszünkbe jut, és téged kérünk, és te vezetsz minket. Te megadod a választ. Ennél nagyobb boldogság tényleg nincs is az életünkben, mint amikor te visszaigazolod azt, hogy ha egy pillanatra is rád figyelünk, akkor te csodát tudsz tenni az életünkben. Köszönöm, Uram, az előadónknak, a szolgálattevőinknek a munkáját, ezt a sok jó tanácsot, amivel elláttak minket, és a bizonságtevőnknek a áldott életét. Kérlek, Uram, hogy helyezd ezeket a gondolatokat a szívünkre, és add, hogy bölcsen forgatva ezeket a gondolatokat, tényleg épüljünk belőle lelkileg elsősorban, és hogy hozzád közelebb kerülhessünk. Amen. Amen.
bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Amen.